A kolozsvári Transzilvánia Filharmónia koncertjének műsorán 8 év után, majdnem 8 év után ismét a Kékszakálló Hercegvára Bartók Béla egyfelvonásos operája szerepel Haydn D-dur Gordonka versenye mellett. Hát azt hiszem, hogy amikor egy ilyen művet hallunk, amely most tulajdonképpen így a magyar kultúra napja közelében is hangzik el, és azt is mondhatjuk, hogy ezzel a magyar kultúrát is ünnepeljük Kolozsváron, szinte 8 év után, de összességében mindössze másodszor szólal meg a filharmonikusok előadásában a Kékszakálló. Ezúttal Rajna Martinnal, aki még nincs 30 éves, mégis egy olyan jelentős karrier áll mögötte, hogy most ha elkezdeném sorolni, akkor kifutnánk az időből. Győri filharmonikusok vezetője, a Magyar Állami Operaház első karmestere, és ha jól értesültem, akkor 2026 őszétől a luxemburgi filharmonikusok zeneigazgatója, és még sok más zenekarnak a vendége, de ezek statisztikai adatok. A lényeg mégis a művészi aktuson van, azon, hogy mikor, mit vezényel, és a legtöbb interjúban, amit eddig adott, arra kérdeztek rá, hogy ilyen fiatal létére mégis hogyan építi a karrierjét, hiszen a karmester az csak 40 évesen lesz. Hát én itt voltam, és azt mondom, hogy nem 40 évesen lesz, hanem már 29 évesen is nagyon érett karmester. Milyen volt az első találkozás a kolozsvári zenekarral?
Hát maga a találkozás egy különleges élmény, mert hogy én ezelőtt soha életemben nem voltam Erdélyben, és soha nem voltam Romániában egyáltalán, és így ebből kifolyólag Kolozsváron sem.
Hogyan alakult ez a kapcsolat? Miért hívták meg?
Erre én nem tudok válaszolni, de jött ez a lehetőség, és én nagyon örültem neki, és éppen ezért, mert soha nem jártam még itt, és nagyon sok barátomat és kollégámat fűzi, akár az élete, akár a munkakapcsolata Kolozsvárhoz, akár itt gondolok a Magyar Opera énekeseire, mondjuk akár Pataki Adorjánra, Kele Brigittára, Sándor Csabára, ők nagyon jó barátok, vagy akár Selmeci György zeneszerzőre, de a színházban is sok ismerősöm dolgozott, tehát volt egyfajta kötődés Kolozsvárhoz a ismerőseim körében, és ezért én is titkon azért vágytam rá, hogy egyszer tereljöhessek ide Kolozsvárra.
Ezek szerint akkor talán a Magyar Opera is meg fogja majd egyszer hívni, mert hogyha ennyire kötődik a Magyar Opera művészeihez, és egyáltalán az opera műfajához, hiszen most is végül is operát vezényel.
Hát igen, most is operát vezénylek, én ezt nem szoktam firtatni, meg latolgatni, hogy vajon meghívnak-e vagy nem, de a művészekkel van egyfajta kapcsolatom, és nyilván nem csak úgy, hogy ismerjük őket, hanem például a budapesti operában ezekkel a remek énekesekkel dolgozunk is. Adorjánnal is dolgoztunk, nem Budapesten vele, de Brigittával, Don Giovannit csináltunk, Sándor Csabával, Rossini, tehát hogy egyfajta különleges kapcsolat van itt a zenészekkel, és örülök egyébként, hogy Kolozsváron pont a Kékszakállóval jövök ide először.
Arra gondoltam, hogy a kolozsvári zenekar és a győri zenekar némileg hasonló helyzetben van. Mindkét zenekar egy nagyon jó minőségű együttes, de vidéki együttesnek számít, ugye? És mint ilyen talán a helyzetük is hasonló. Így az első találkozás után ezt hogyan látja? Összehasonlítva a győrit a kolozsvári zenekarval, és most nem feltétlenül értékítélet, hanem habitus, kisugárzás, stb.
Azért sem hasonlítanám kettőt, mert van nagyon sok adottságbeli különbség, viszont a zenélni akarás és a zenélni vágyás az mind a kettő együttesben nagyon erős. Emellett ugye nyilvánvalóan itt látom, hogy többféle nemzetiségű kollégák dolgoznak a zenekarban. Egyébként ez Győrben ugyanígy van, csak Győrben sokkal sokrétű, vagy sokfélébb az a nemzetiség, mert nem Győrben nagyon sok ország nemzetéből vannak muzsikusok, de itt is jó látni, hogy legalábbis első pillantásra harmonikusnak tűnik zenekaron belül a munka, és ennek nagyon örülök.
Sokat beszél arról, hogy hogyan építi a repertoárját, és hogy mi a karmesteri mesterségnek, művészetnek a lényege, és mindig ezt szokták feltenni a karmestereknek, hogy miért lettek karmesterek, és akkor a legtöbb vagy nem tud konkrét választ adni, vagy egy olyan választ ad, hogy hát az a világ legtermészetesebb dolga, hogy az lettem, mert arra születtem. Hogy érzi?
Nekem erre van egy harmadik válaszom. Nekem az a válaszom, hogy úgy lettem karmester, vagy azért abból a szükségszerűségből lettem karmester, hogy amikor én gyerekként és zeneiskolásként, és aztán később még középiskolásként is egyedül nagyon sok órát zongorázni tanultam, mert én zongoristaként kezdtem, és zongoristának indultam. Nagyon egyedül éreztem magam a zongoránál gyakorolva, és már voltak bizonyos fajta élményeim azzal kapcsolatban, hogy milyen a zenélésnek az örömét megosztani egymással, és milyen a zenélés örömét kollektíve átélni, akár kórusban, akár kamarazene formációban, akár zenekarral. És én nekem is nem vonósként, de játszottam billentyűsként bizonyos fajta ifjúsági szimfonikus zenekarokban, és akkor volt egyfajta tapasztalatom azzal kapcsolatban, hogy milyen a zenélés öröme, amikor közösen csináljuk. Ez az egyik oldala, a másik oldala pedig az, hogy nyilvánvalóan egy idő után, ahogy az ember megismeri a zenetörténelmet, úgy egyre jobban találkozik a szimfonikus repertoárnak azzal a részével, ami annyira inspirálja és annyira megmozgatja, hogy valahogy kapcsolatba kíván vele kerülni, és nyilvánvalóan egy zongor is harmonistának nincs más útja egy idő után, hogyha szeretne ezzel a repertoárral foglalkozni, mint hogy karmesterré válik valahogy. És hát engem ez vitt, és emellett pedig egy erős operai élményem volt a Budapesti Operaházban Keselyek Gergely, aki vezényelt egy Don Pasquale-t, ezt mindig szoktam emlegetni, azóta is jó vagyunk Gergővel, egyébként Gergő dirigált itt a kolozsvári Magyar Operában, és szóval ismeri a kolozsvári közönség is, és hozzá kapcsolódik az első olyan opera élményem, amikor láttam is a zenekari árkot, és akkor annyira szimpatikus volt a karmester feladata, hogy úgy éreztem, hogy én is e felé szeretnék orientálódni.
Visszatérve a kékszakálú herceg árára, sokan azt mondják, hogy, és most ez is bizonyítja, hogy tulajdonképpen ezt az operát nagyon könnyű szimfonikus hangversenyen is előadni, részben azért, mert a zenekari szövete nagyon szimfonikus jellegű, részben azért, mert ez egy olyan drámai mű, amelynek a külsőségei nem annyira fontosak, ez egy lélektani dráma, a lényeg a szövegen és a pszichológián van. Tehát épp úgy meg lehet élni az opera élményt itt a hangversenyteremben is, mintha elmennénk egy megrendezett színpadi előadásra. De azért mégis lehet tenni annak érdekében, hogy mégis egyfajta színpadiasság is átjöjjön egy ilyen hangversenyszerű előadáson. Mit kell tenni?
Én azt gondolom, hogy nagyon jó a kérdés egyébként. Én azt gondolom, hogy a Kékszakálló Hercegvára az az opera, ami még sokkal jobban működik koncerten, mint opera színpadon. Ugyanis, hogyha egy rendező megrendezi, és valamit elkezd láttatni, ami belőle jön, az már nem feltétlenül lesz mindenkinek az az ős élménye, amit saját maga tud a műbe vetíteni. Szóval itt a projekcióknak egyfajta más iránya az, ami szerintem fontos a Kékszakálló esetében. A műbe mindenki saját maga projektálja bele a saját maga ős élményeit a másikkal, ezzel a úgynevezett nő-férfi viszonnyal kapcsolatban, és mindenki a saját önálló reflexei miatt tud nagyon jól rezonálni a műre. És hogyha ezek a reflexek egy vizuális élmény által egy színházban befolyásolva vannak, akkor már ez a mindenki által szabadon oda képzelhető, oda gondolható tartalom. Ez nagyon konkréttá válik, és ez a konkrétum elveszi a műnek azt a hihetetlen szimbolizmusát, ami egyébként a szövegben van, és amit egyébként a mű képvisel. Szóval pont ezért azt gondolom, hogy a mű sokkal jobban megél koncertszerű előadásban, mint egy megrendezett opera előadásban. Egyszerűen mindenki saját maga láthat. És egyébként a zene maga annyira láttat, annyira leír, és annyira mutat, és annyira fest, hogy én azt hiszem, hogy ez így egy teljes értékű opera előadás. A kifejezés szempontjából meg azt gondolom igazából, hogy nincs szükség sem olyan erős interakcióra, játékra nő-férfi között a koncertszínpadon, mint amit elképzelhetnék, hiszen ahogy mondtam, itt annyira koncentrálva van a szövegre és a szimfonikus zenére, hogy nincs szükség pluszra, hanem maga a megfelelő kifejezéssel, erővel el van énekelve, el van játszva, akkor a mű magától életre kel, és saját maga rögtön előadás közben létrehozza maga atmoszféráját, amit csak akkor is ott érvényes, és ettől nagy mű, hogy akárhányszor csak akkor is ott, de érvényes.
Azokban az interjúkban, amelyeket hallottam önnel, elég sokat beszélt Mozart Don Giovanniáról, amely szintén nagyon közel áll Rajna Martinhoz, és hát tulajdonképpen a Kékszakálló is egyfajta Don Giovanni történet. Egy kicsi másként a Kékszakálló és Don Giovanni való hasonló személyiségek, legalábbis ami a nők az életükben játszott szerepét illeti, de mégis különbözőek. Persze a két opera is stílusban és korban is nagyon távol áll, de azért lehet párhuzamokat vonni.
Én azt gondolom, hogy én nem látok akkora hasonlóságot, és ugye ezeknek a drámáknak az összehasonlítása abban a szempontból egy picit kérdéseket vet föl, hogy ugye melyik részét ábrázolja, és hogy milyen széles körben tudja ábrázolni a zeneszerző, annak a bizonyos centrum alaknak a lelkiségét, a történését, a drámának, stb. A Kékszakálló drámában azért azt tudni kell, hogy a Kékszakálló és a Judit tekintetében kétharmad, egyharmad, tehát Judit kétharmadot énekel a műből, míg Kékszakálló csak egyharmadot. Felvetődik a kérdés, hogy bár Kékszakálló herceg vára, és nyilván a Kékszakálló herceg keresztül a férfi láttatódik elsősorban, ez teljesen egyértelmű, de azért a kétharmad, azért Judit reakciói írnak le nagyon-nagyon sokszor nagyon sok mindent. Ezért én azt gondolom, hogy Judit bizonyos szempontból ugye kvázi, mint egy Rorschach-teszt működik, tehát hogy az ember belemártja Juditot egy kékszakállóba, akkor majd az megmutatja, hogy milyen szint ad ki egy nőbe, aki rendkívül kíváncsi és rendkívül meg akarja hódítani, magáénak akarja tudni a férfit, reagál arra, amit lát a magát, és ebből a reakcióból sejlik fel tulajdonképpen Kékszakállónak az egész személyisége, meg az egész jelenség.
Hát nehéz ilyenkor az első alkalommal rákérdezni arra, hogy hogyan tovább Rajna Martin és Kolozsvár kapcsolatában, hiszen nagyon sok mindenen múlik ez, de így a próbák alatt első tapasztalataiból milyen repertoárt szeretne még vezényelni itt Kolozsváron, amennyiben ide látogat, és a zenekarral hangversenyt ad?
Hát nem tudom, ezen el kellene gondolkoznom. Most egyelőre nem gondolkoztam ezen, mert nagyon a munkára vagyok fókuszálva, meg fel sem merül általában bennem, hogy vajon visszahívnak-e, vagy nem. nem, az ön által említett luxemburgi kinevezés, az gyakorlatilag ugyanúgy egy teljesen váratlan élmény az életemet. Én úgy mentem oda, hogy hát elmegyek egy vendégdirigálásra, és akkor, ha esetleg jól érezzük magukat, akkor talán majd még egyszer visszajövök. Na most ehhez képest meghívtak zeneigazgatónak. Szóval nem tudok erre mit mondani, a zenekarnak nyilvánvalóan magának kell éreznie, hogy akar engem viszont látni, vagy nem. Emellett meg, hogy én nekem ez a jövőben még bele fog-e férni az időmbe, vagy nem. Nyilvánvalóan itt az előbb, vagy az interjú elején említett kolozsvári barátok és kollégák befolyásolnak a tekintetben, hogy visszatérek-e Kolozsvárra, akár a Magyar Operába, akár a Filharmóniához, ezt nem én vagyok hivatott eldönteni, meglátjuk, és nem is szeretnék ígérni sem, meg kérni sem, meg sugalni sem semmit, most örülök, hogy itt vagyok.
Mi is örülünk, és köszönöm szépen az interjút, sok sikert kívánok.
Köszönöm szépen.